Az István név Selmecen Stévónak finomítatik. Ez a te aranyod mindig nagyobb, nagyobb. Ma holnap menyecskévé növi ki magát, elviszik tőled. Csemez úr megütődve mereszté szemeit érdemes kollégájára. Elviszik? De nem adom ám. Erre az eredeti nyilatkozatra Csutkás úr fejet csóvált, aztán tarka zsebkendőjét húzta ki zsebéből, s megrázván azt óvatosságból, hogyha véletlenül paprikát hintettek volna rá a nebuló diákok, mi gyakori dolog, ha a katedrán feledi, azt amennyire lehetséges lerázza onnan. Miután tapasztalta, hogy most az egyszer ment mindennemű idegen és oda nem illő alkatrészektől, izzadó arcát és homlokát vele két ízben megtörlé. Ó, dehogy, dehogy, ők csügnek rajtam. Hova is gondoltam? Igen, igen, ők csügnek. Ami azonban előbbi állításodat illeti, Csemez Stévó barátom, az szerény véleményem szerint nem áll a kor színvonalán. Hiszem, hogy nem áll. Meg vagyok győződve, Csemez Stévó barátom, hogy elhamarkodott szavakat ejtettél ki. Mert a nő rendeltetése az, ugyan mi? Csutkás úr mélyen elpirult. Az előhúzott zsebkendőn hirtelen bogot kötött, és elkezdte rágcsálni. Azt hiszem, azt gondolom, sőt, tüzetesebben elemezve állítani merem, hogy közel járok a helyes definícióhoz, ha a nő rendeltetésének súlypontját a férjhez menetel eszméjével hozom szoros és rendszeres, rendszeres és kizárólagos kapcsolatba. Mert minden dolognak szeretet a lelke. Ó, mennyire csügnek rajtam! Az öreg aranycsináló megmaradt álláspontja mellett. Én a Krisztinát nem adom senkinek. Nem azért neveltem, hogy valami gézengúz elkaparja. Itt találja készre, mint ahogy az epret szokása réten, aztán leszakítsa, és ham, megegye. De a vonzalom, a szeretet, szeressen engem, az nem elég, hát szeressen téged is. Csutkás hirtelen leereszti nagy szempilláit, és mosolygott. Vagy ha az sem elég, szeressen luppálovagot is. Csutkás hirtelen fölnyitás szemeit, és nem mosolygott. A szívnek bajos parancsolni. A szívnek jogai vannak, Stévó. Te nem ismered a szívet. A szív mennydörgős jószág, Stévó. Könnyen megtörik. Csemez úr ásított, és azt mondta kategorice, hogy nagyobb zörejt támaszt egy széttört ablaküveg, mint egy széttört szív. Kár az időt vesztegetni az ilyen haszontalan fecsegésekkel, többet érne egy kis kalabriás. Ő a Krisztinát oda nem adja senkinek, ha csak nem akkora darab aranyért, amennyit ő maga nyom. Egy akkora darab aranyért, amennyit Krisztina nyom. Csemez úr hamiskáson hunyorított a félszemével, és míg összes vonásai egyetlen ravasságot kifejező fintorrá vicsorodtak, kinyújtá nyelvét is, s jellemzően csettentett vele. Milyen gondolat? Sóhajtott Csutkás, szemérmetesen pillantva pecsét gyűrűjére az ujján, melyhez még bizonyára sok hiányzott, hogy Krisztinát ellensúlyozza. Ennyi, s nem több volt azon párbeszéd, mely Krisztinára vonatkozólag már korábban ejtetett meg Csutkás és Csemez úr közt. Ennek is már körülbelül fél éve. Azóta vissza sem emlékezik már arra Csutkás úr, tán Csemez sem. Krisztina pedig olyan szép volt ma, amint ott sürgött, forgott kecsteljesen, a sör olyan jó volt, a burnót olyan isteni, hogy Csutkás úr megdicsőülve valóságos mennyországban érezte magát, és egy vesztett játék után mosolyogva kifizetvén a buktit, összeszedi a kártyákat, megkeverte, elemeltette lupán lovaggal, s aztán hirtelen mozdulattal a kabátja hátsó zsebébe csúsztatta. Vakmerőségét megdöbbentő csend követte. Mi fog történni? Minden arc kérdőleg fordult feléje. Csutkás úr kivette burnóc szelencéjét, maga elé téve az asztalra, és jobb keze mutató és hüvelykujját reányogoztá, hogy annál ünnepélyesebb színben tűnjék fel mindaz, amit mondani kíván. Uraim és kisasszonyaim, önök azt fogják mondani, hogy ők csügnek rajtam. Igen, igen, ők csügnek, de... Egy kortyot ivott a pohárból, és suttogva folytatá. De ez nem elég. Ki mondja, hogy elég? Te nem mondod, lovag, Csemes se mondja, én sem mondom. Nos, ha nem elég, törekedni kell, hogy az legyen. Azt mondom hát, hogy nekem szív kell. Szívet keresek, uraim és kisasszonyaim. Lupán lovag sóhajtva bólintott a fejével. Én is. Szavamra mondom, én is. Egy úton járunk, átkozottul egy úton. Mióta szegény, boldogult nőm. Ugyan, osszatok már, vágott közbe az arancsináló. Csutkás úr fölemelkedett, s a két kezét színészies pátosszal nyújtá Krisztina és apja felé. Azon szív itt van, Stévo, kiáltál lelkesedve. Itt találtam meg, a Krisztina az, ő csügni fog rajtam, ő az enyém leend, ha nekem adod. Az én feleségem leend, s te meg nem tagadhatod őt tőlem, mert szeretem, mert boldoggá teszem, csügni fog rajtam. Ezzel erősen megmarkolta a leány és a Csemez úr kezét, behunyt a szemeit, és sötétben várta a választ Csemez úrtól, ki zavartan nézett maga körül, míg a lány sápadtan, reszketve álltott, hasztalan kísérletekkel iparkodva kezét kitépni a csutkás kövér markából. Mit mondasz ehhez, Lupán? Kérdé Csemez úr hanyagul a lovak felé fordulva. Én azt mondom, hogy jobban tennéd, ha nekem adnád a Krisztina kezét. Ó, mennyire hasonlít szegény megboldogult feleségemhez. Még azt a helyet is csókolnám. Elérzékenyülten törölgeté meg szemeit zsebkendőjével, amelyben a Lupánok címere díszlett, két keresztbe fektetett kalapács, ez aláírással Glück auf. Csutkás úr e szavakra hirtelen elereszti a Krisztina és a Csemez kezeit, s egy irtóztató pillantást vetett a szónoklatában megakadt lovagra. Uram, ön a kártyámba nézett. Vagy igen, igen. Mit is beszélek? Ön az én kártyámat önmagának akarja osztani. Azaz, ön ellenem támad. Ellenem tör. Nos, jól van. De jegyezze meg. Ő csügg rajtam, uram. Igaz-e, Krisztina? Csutkás úr körülnézett, de Krisztinának csak a hűlt helye volt ott. Mint a megriadt őzike futott ki a kertből a ház felé. Arca már nem sápadt, hanem lángba van borulva. Szíve hangosan dobog, mellett gyorsan zihál. Istenem, Istenem, milyen nagy baj érte? Istenem, Istenem, mi fog most történni? De amint vakon fut, maga sem tudva miért, hova, egyszerre útját állja valaki. Ha-hó, ha-hó! Nini, a Bohuska meg a... A Bohuska meg a bátyja, Mirkovszki Miklós. Az a csúf Miklós gyerek, akivel minden nap fecsegni szokott a szakadékon keresztül, aki miatt most már bóskáikhoz sem járhat, mióta hazakerült Pestről, mert hát nagy fiú és... Krisztina újra elsápad, megrezzen, kezeit bágyattal leereszti, lába megtörik, és úgy áll vendégei előtt, mint egy roskadozó márványszobor. Micsoda, te meg sem csókolsz, hidegen nézel, panaszkodik Bohuska. Talán haragszol, hogy a Miklóst elhoztam? Krisztina fejét rázta csendesen, szomorúan. Egészen az én bűnöm, folytatá az. Verj meg érte, kedvesem! Ő nem mert volna eljönni. Én bátorítottam föl. De milyen sápat, izgatott vagy. Történt valami? Krisztina bágyattan intett igent szép fejével. Aztán egy hirtelen fordulattal Miklós mellé ugrott, a parányi kezét az övébe tette. Nem, de Miklós, ön szeret. Nagyon szeret engem. Bohuska a legyezőjét ejtette el e váratlan szavakra, s álmélkodva tekintett barátnéjára, ki gyengéden simult Miklóshoz. Az ifjú lángvörös lett, hiszen még eddig egyetlen szó, egyetlen vonatkozás sem történt köztük erre. Csevegtek együtt néhányszor, ennyi az egész. És íme most, ha szeretem-e, Krisztina? Nagyon. Egyedül önért élek. Ó, Bohuska, mondd meg, te mondd, mint szeretem. Magam nem bírom elmondani. Istenem, mi boldogság! Ki hitte volna? Az első pillanattól kezdve, amint megláttam önt. Miklós remegett, mint a nyárfa. Mertem volna álmodni? Folytatás szaggatottan, ó, Krisztina, tehát ön is óhatja az én szerelmemet? Igen, suttogál ő, mint egy fáradtan, lezárt szemekkel. Ön kérdezi, ön kéri tőlem? Igen, ismétlé panaszosan, gyönyörű arcát kezei közé rejtve, ön jobb, mint a többiek, ön szebb, mint a többiek, ön jobban illik hozzám, mint a többiek. Szeresse hát engem. Igen, szeressen, és én... S ön? Krisztina? Én? S elereszté őt, mintha álmából ébredt volna, s arca sajátságos, semmit mondóvá vált. Én? Ki beszél rólam? Mondám majdnem szerényen. Nem érzi ön, milyen rettenetes hőség van? Menjünk a lugasba, indítványozta Bohuska zavartan, kit még mindig leigázva tartotta a leírt jelenet meglepő regényessége. Szemeit szégyenkezve süté le, mintha ő követett volna el valami nagy bűnt. Nem, nem, kiáltál Krisztina szilajon. Oda nem. Hová hát? Kérdi Bohuska szelíden. Akárhová. A világba, mondá Krisztina keserűen, és egy könycsepp gördült végig szép arcán. Miklós kínosan nézett a guruló könycsepre, és arról gondolkozott, ha ő azt most lecsókolhatná arról a bájos tündér arcról. Harmadik fejezet, melyben azon események mondatnak el, melyek az előbbi fejezetből kiszorultak. Mirkovszky Miklós egyike azon alakoknak, kikről a nők azt mondják, hogy érdekesek. Nagy beszélő kék szemei voltak, dús szőkehaja, délceg termete és ügyes modora. Mindössze fél év óta került haza, hogy itthoni jogi tanulmányait kiegészítse a Bányász Akadémián, s ha a jó szerencse kedvez, neki indulhasson az életnek azon reménnyel, hogy valaha még bányatanácsos is lehet belőle. Elérheti. Elég tehetsége van hozzá, aztán az élethez is tudja magát alkalmazni. Mint mondtuk, még csak fél év óta van Selmecen, s már is ő a tóngéber, nem csak az ifjúsági gyűlhelyeken, az aranymécsesben és az eleven kalapácsnál, hanem a női szalonokban is. Mert nem ilyen ügyetlen ám, mint most, amint ott áll némán, meretten, földbe gyökerezve Krisztina előtt, kezével önkéntelenül feje fölé kapkodva az akácfal levelei után, melyektől midőn szórakozottan morzsolgatja ujjai közt, szinte kedve támad megkérdezni, szerete, nem szerete. Sehogy sem foghatja meg, ha szereti Krisztina, miért sírt, miért eresztette el kezét oly hirtelen, midőn viszont szerelemről kérdezősködött, s miért lett elmélázó és szomorú. Isteni homálya női szívben, szent misztérium tele költészettel, bűbájos árnyéka a féltett valóságnak. Ó, az első vallomás nagy költői szó! És akik ezeket a nagy szavakat mondták, a szerelmes ifjú és a vakmerő leányka, még mindig ott állnak némán, ügyetlenül, és félénken dobogó szívvel várják, mikor fog rájuk szakadni a mennybolt? Ó, Istenem, mit tettem? Mit tettem? Rebegi Krisztina, s úgy érzi, hogy a világ kezd egy nagy, gömbölyű gyurmává összeszorulni, és ádáz sebességgel forog körülötte egyre szűkebbre. Lankadtan ereszti le a fejét és kezeit, mint a haldokló madár a szárnyakat, és búskához támolyogva oda támaszkodik a vállaira. És Miklósnak nincs egyetlen szava sem feleletül, vígasztalásul, tompa fásultság vesz erőt rajta, s csírájában legyűri benne a születendő gondolatot. Szívének olyan nagy lökést adott-e váratlan esemény, hogy mint a túlhajtott órainga, a végtelenben csapong. S a végtelen sajátszerű képekkel van benépesítve száz meg száz megújuló változatban, aszerint, amint Krisztina szemeiben, hangjában, mozdulataiban a megbánást, a vonakodást, a közönyt, a csüggedést, a bánatot vagy szerelmet véli látni kifejezve. Végre is Bohuska jut legelőbb lélek jelenléthez, és szokott elevenségével mondja: de most már, gyerekek, elég volt ebből ennyi, igazán menjünk valamerre. A séta jót fog neked tenni, kedvesem. Nyújtsd a karodat, Miklós. Miklósnak még maradt annyi esze, hogy a karját legalább nem Bohuskának, hanem Krisztinának nyújtotta. Az megrezzent és összerázkódott, mint mikor alvót érint idegen kéz. Istenem, Istenem, nem értem önt. Szólt Miklós folytott hangon, és kezét, melyet a leányka elfogadni vonakodott, forró homlokára tapasztá. Ön? Engem? Mondtam valamit? S álmélkodva tekintett Miklós a nagy, beszélő szemeivel. Ne tegyen őrülté! Ne nyissa meg előttem az eget csak azért, hogy megvakuljak a fénytől, és hogy aztán bezárja azt előttem. Hogy lehet olyan nagyon kegyetlen? No bizony, pajkoskodik Bohuska, egy kis tréfa volt, semmi egyéb. Tréfa? Fakad ki Miklós keserűen, spírborítá el arcát. Azt mondani, szeretlek, aztán azt mondani, nem szeretlek, ez mind tréfa? A szó csak, s a szó üres levegő csak. De a levegőben méreg lehet, kedves kisasszony. Vagy igaz, igaz, hiszen egy szívet megölni, az is csak tréfa. Amint Bohuska bátyja dúlt arcába nézett, egyszerre sírása pityeredtek csókra termett pici piros ajkai. Természetes ijegységgel s bájus naivsággal borult Krisztina nyakába. Látod, látod, szólt és könnyeit törölgette. Már most csak ugyan nincsen egyéb hátra, Krisztina tétovázó pillantása kérdőjelleget öltött. Mint hogy szeresd ezt a bolondos Miklós fiút. Látod, milyen szomorú? Macska hízelgéssel simogatta meg Krisztina állacskáját. Lecsüggő fejét mind a két kezével felemelte, s nyájas, rábeszélő hangon mondá. No, szeresd hát már. Aztán türelmetlenül tette hozzá. Hirtelen szeresd. No, szeresd. Még valamit tesz magának. Mindig olyan makacs, önfejű volt. Krisztina dacosan vetette hátra fejét. Nem lehet, mondá lassan. Nem tehetem. Én mást szeretek. Azt hiszem, úgy gondolom. Ön mást szeret? Kiáltá Miklós, és szemei ökölnagyságúra tágultak. Az lehetetlen. Gondolja meg jobban. Mondja, hogy csak tréfál. A nap elsötétült, közelgő vihar rezegtette meg az akácfa leveleket, a hőség egész a tűrhetetlenségig növekedett. Az ifjú néhány lépést tett, hogy távozzék, de csak hamar erőtlenül rogyott le egy fatörzs mellé, és eltakarta sápadt arcát. Ön nagy fájdalmat okozott szívemnek, mondá szelíden, s szemrehányó tekintetét, melyet könnycseppek homályosítottak el, óva fordított el Krisztinától, ne fájjon az annak, akit olyan nagyon szeret. De Krisztinának mégis fájt az. Miklóshoz lépett, tántorogva, s két kis kezét fejére bocsátá. Miklós, mi lelte önt? Neheztel rám, mert őszinte voltam önnel szemben. Istenem, ne hagyjon el, maradjon jó hozzám, fogadjon el a maga, ó Istenem, hogyan mondjam ki, a maga feleségének. Miklós hirtelen felugrott, szemeiben felszáradtak a könnyek, s arca szokatlanul büszkévé változott. Legyen nyugodt, már én sem epekedem önért, szólt tompán, kimérten. De nem fogom elhagyni sem. A szerelem halhatatlan. A szerelem nem vész el, mint a letiport hernyó, csak alakot ölt. Szeresse ön azt, akit akar, de legyen az én nőm. Aztán egész magasságában fölegyenesedett, és szemei szikráztak. Krisztina meglepetve hátrált előle egy lépést, és így szólt nyájasan, de szomorúan. Igen, Miklós. Én neje akarok lenni, hogy megvigasztaljon odaadó szerelmével, hogy segítsen elviselni az életet, hogy omló könyzápor borítá el szép arcát. Ó, ezt nem nézhette Miklós tovább. A dű démona erőt vett rajta. Végig nyargalt az erején, és kivillogott a szemeiből. Öntudatlanul, s bizony durvasággal ragadá meg a leány karját, s fenyegető, szilaj hangja reszketett. Nem, nem, Krisztina. Soha nem. Soha semmit. Meg fogunk halni. Te is, én is. Nem engedem, és ha a mennybolt megszakad, leomlik, sem hagyom. Nem hagyom egyetlen hajszáladat sem, egyetlen hajszáladnak a falra vetett tűnő árnyékát. Meg fogsz halni. Kiáltás hangja mennydörgés lett. Ha meg nem mondod azt az embert, akit szeretsz. Krisztina mosolyogni próbált, apró fehér fogaival ajkaiba harapott, hogy elfojthassa könnyeit. Hogy kit szeretek? Senkit, Miklós. Senkit. Senkit. A visszhang a Szitnya hegyéről kétszer visszamondta. Senkit. Senkit. Miklós nem ereszté el, hanem míg hevesen eltaszította egyik kezével, oly erősen szorítá karját a másikkal, hogy a szegényke fölsziszent az éles fájdalomtól. Nem ember volt már, hanem féltékeny vadállat. Egy szörny, aki nem gondolkodik, hanem az indulatai ragadják. Nem igaz, Krisztina. Te megcsalsz engem. Tudnom kell. Akarom. Jól van tehát. Én nem szeretlek téged, de mást sem szeretek. Legalább nem olyat, akit megnevezhetnék. Én olyan férfiról álmodom, aki szép legyen, mint Don Alvira a Fekete Nő című regényben, és olyan vitéz legyen, olyan könnyelmű természetű, mint Athos a Három testőrben, úgy tudjon szeretni, olyan különösen, mint Gaston a Hét aranyhajszában, aki annyit tudjon, mint Berend Iván a Fekete gyémántokban. Hisz akkor te valóságos kis bolond vagy, kacagott fel Bohuska kedélyesen. Csak te azokra a fellengős poétákra hallgass. Ó, Istenem, magam sem tudom igazán, hogy milyennek kell lennie, csak azt érzem, hogy nem egészen olyannak, mint Miklós. Jaj, a fejem, majd megszakad. Egy kicsit, nagyon kicsit lenne csak más a Miklós, akkor igazán szeretném. De most, Miklós még szorosabban fogta a karját. Most csak